Szatmárról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közzétette a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök azt a levelet, amelyben Donald Trump amerikai elnök meghívja Magyarországot a gázai béketanácsba, és azt is közölte, hogy elfogadta a felkérést. Levelében az amerikai elnök egyrészt életbevágóan fontos történelmi és nagyszerű erőfeszítésnek nevezi a közel-keleti béke megszilárdítására irányuló törekvést, másrészt azt írja, ezzel új és merész megközelítés veszi kezdetét a globális konfliktus kezelésben. Az Index eközben viszont arról is ír, a Reuters hírügynökség által látott és a Bloomberg News által elsőként ismertetett tervezet szerint az amerikai kormányzat mintegy 60 országot keresett meg azzal, hogy 1 milliárd dollárral járuljanak hozzá a folyamathoz, amennyiben tagságukat 3 éven túl is fenn szeretnék tartani. Orbán Viktor magyar miniszterelnök tehát meghívót kapott a gázai béketanácsba Donald Trumptól, tudatta előzőleg a külgazdaság és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter elmondta, a meghívást megtiszteltetésnek veszik, részt vesznek a munkában. Hangsúlyozta, nagyra becsülik Donald Trump békepárti tevékenységét. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés világosan és félreérthetetlenül úgy szól, a tagállamoknak egyhangulag kell dönteniük, felvesznek-e új országot maguk sorába, fejtette ki a tárcavezető. Mi, akik 16 éve kormányzunk Magyarországon, mindig mertünk nemet mondani Brüsszelnek, és Ukrajna tagságának kérdésében is nemet fogunk mondani, közölte. A műsorban szó volt arról is, hogy a MOL tárgyalást folytat a négy szerb olajvállalat megvásárlásáról. Szijjártó Péter ezügyben csütörtökön Belgrádban járt. Mint ismertette, a MOL, mint a régió egyik legnagyobb energiavállalata, tárgyal a szerb olajvállalat többségi orosz tulajdonosával az orosz részesedés eladásáról, és tárgyal a kisebbségi tulajdonos szerb kormánnyal a jövőbeni együttműködésről. Küszöbön áll a megállapodás, mondta. Közel 2 hónapos szünetet követően újrakezdte a termelést a pancsovai kőolajfinomító, közölte a szerb energiaügyi miniszter. A benzinkutakra január 27-én kezdődhet meg a szállítás, ismertette Dubravka, Gyegyovics, Handanovics az Instagram oldalán. Napokon belül megszülethet a megállapodás arról, hogy a MOL megveszi tehát az orosz Gazprom nyelv többségi részesedését a Szerbnézben. Egy olyan vállalatban, amely az amerikai szankciók miatt egyik napról a másikra kiesett a nemzetközi olajellátásból, írja az Index. A tét messze túlmutat egy akvizíción, teszik hozzá a cikkben, amelyben arról írnak, Szerbia egyetlen finomítójának működése, a térség üzemanyagellátása és az energiaáramlás újraszervezése forog kockán. Ha az üzlet létrejön, a MOL csoport és rajta keresztül Magyarország nem csak egy stratégiai eszköz szerez, hanem kulcsszereplővé válhat a közép-európai energiabiztonságban, olyan súllyal és mozgástérrel, amellyel eddig egyetlen regionális szereplő sem rendelkezett. Az amerikai elnök közölte, februártól 10%-os vámot vetnek ki 8 európai országra, amelyek ellenzik az Egyesült Államok ellenőrzését Grönland felett. Donald Trump közösségi oldalon közzétett bejegyzése szerint Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország érintett az intézkedésben. Az amerikai elnök jelezte, amennyiben június 1-ig nem születik megállapodás Grönland teljes körű amerikai megvásárlásáról, a vám mértéke 25%-ra emelkedik. Kelsztermer brit miniszterelnök teljességgel elhibázottnak nevezte azt a tervet, amely szerint vámtarifákat vetnének ki, például az Egyesült Királyságra is. Mint fogalmazott, a Grönlanddal kapcsolatos álláspontunk teljesen világos, a sziget a Dán Királyság része, és a jövője a grönlandiakra és a dánokra tartozik. Hozzátette, azt is világossá tettük, hogy az északi sarkvidék biztonsága az egész NATO ügye, és a szövetségeseknek közösen többet kell tenniük, hogy szembeszálljanak az Oroszország jelentette fenyegetéssel, tette hozzá. Emmanuel Macron francia elnök is elutasította Trump bejelentését, Ulf Kristersson svéd miniszterelnök pedig kijelentette, országa nem enged a nyomásnak. A 2023-ban indult új agrártámogatási ciklusban a beruházási típusú támogatásokra rendelkezésre álló 3150 milliárd forintos keretösszegből már csaknem 2900 milliárd forintnyi támogatást ítéltek meg 102 000 támogatói okirattal, jelentette be az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István azt írta, a magyar agrárium tavaly is bizonyította a kitartását, a gazdálkodók minden nehézség ellenére folyamatosan helytáltak, és ehhez a kiszámítható, jól tervezett agrártámogatási háttér is hozzájárult. Végül az időjárásról. A folytatásban derült, napos, illetve borult párás területek egyaránt lesznek, a borult tájakon húszálingózás előfordulhat, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a hajnali órákban általában mínusz 17 és mínusz 11, napközben mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai vendégem Rózsa Babic Nóra, idegrendszeri fejlesztő, gyermek és ifjúsági preventor, akivel az iskolai érettségi vizsgálatról, annak elemeiről beszélgetünk, hiszen január 19-éig kell eldönteni a szülőnek, maradjon-e még gyermeke az óvodában egy évet vagy ne. Ebben a folyamatban segítik őt a pedagógusok és a fejlesztő szakemberek is, ám úgy tűnik a döntés mégsem egyszerű. A szakember épp ezért azt is elmondja, miért lett ez már a összetettebb kérdés. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy miből is áll az iskola érettség, hiszen most egyébként már megkapják a szülők az iskola érettség vizsgálaton elkészült dokumentumot, hogy hol is tart az ő gyermekük, és hogy miben kell még esetleg őt fejleszteni. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Igen, ezt jól mondod, január 19-éig kell beadni a szülőknek azokat a kérelmeket, amelyek az iskola kezdésnek az elhalasztását jelentik, mert hogy minden tanévben az augusztus 31-éig a hatodik évüket betöltött gyerekek kezdhetik meg a tanévet, és hát bizony azért érdemes szemfülesnek lenni, vagy figyelemmel lenni arra, hogy a mi gyerekünk, a mi gyerkőcünk valóban megérette az iskolára. És hát szülőként tudom, hogy ez nem mindig olyan egyszerű reálisan megítélni, de szerencsére azért van egy-két mankó az életünkben, amelyek tudnak nekünk abban segíteni, hogy eldöntsük, hogy tényleg érdemes-e a gyermeket iskolába küldeni, vagy éppen az szolgálja az ő érdekét, hogyha még egy évig az óvodában marad, és tovább fejlődik.
Akkor nézzük át azt, hogy miből is áll az, hogy egy gyermek megérett arra, hogy iskolába, az iskolát elkezdje.
Hát ez nagyon sokféle szempont alapján tevődik össze, mert hogy nem egy-egy dolgot nézünk sohasem, hogy az az adott gyermek iskola érette vagy sem. Az egyik ilyen például nagyon látványos dolog az a testi érettség. Pár évvel ezelőtt még abszolút bevett szokás volt az, hogy például, hogyha a gyermek az egyik kezét átnyújtja a feje fölött, és a másik fülét, ellenkező oldali fülét akarja elérni, akkor azt eléri-e. Ez egyébként az alakváltozáshoz köthető, mert hogy ez az iskola érettség kérdéskör, ez nagyon erősen kapcsolódik a gyerekeknek az alakváltozásához, tehát picit megnyúlnak a végtagok, mások lesznek a test arányok, és ez is jelzi egy következő periódusnak a kezdetét. Úgyhogy ez még egy ilyen vicces dolog lehet, illetve hát a fogváltás is, ami szintén egy látványos része ennek az érési folyamatnak. Aztán például itt van rögtön az idegrendszeri érettség, kialakultak-e a dominanciák. Tehát, hogy az például nem szerencsés, hogyha egy gyerek még az iskolában gondolkozik, hogy melyik kezével is fogja meg a ceruzát, és ez tényleg csak a jéghegy csúcsa, ugyanis a dominanciák területén van domináns szemünk, fülünk, kezünk és lábunk, és igazából az, hogyha kialakultak ezek a dominanciák, nem is feltétlenül kell egyébként, hogy egy oldalra rendeződjenek, csak fixen kialakuljanak, az például egy olyan idegrendszeri érettséget feltételez, amivel a gyermek akadálymentesen fog tudni haladni a kihívások közepette.
Tehát, hogy ő biztosan tudja azt, hogy a jobb kezével.
Igen.
Mindent tehát, hogy, a jobb kezével.
Hogy az az ő domináns keze, és ugye a másik kezünk, de majd mindjárt mondok egy példát a szemre is egyébként, tehát hogy maradva a kéznél például, ugye a másik kezünk az kiegészítő szerephez jut. ugyanez akkor például a szemünkkel kapcsolatban, tehát a jobb és bal szemünk közül mindannyiunknak van egy domináns szemünk, ami fókuszál. És a másik szem, az pedig a kiegészítő funkciót adja, tehát hogy ő kiegészíti a képet. És idegrendszeri érettséghez köthetőek egyébként még a primitív reflexeknek a legátlódásai is, ugyanis ezek a reflexek, ezek valamilyen csecsemő vagy kisbabakori életkorban nagyon is fontos szerepet töltöttek be, ám hogyha valamilyen oknál fogva ezek esetleg nem íródtak fölül, és még mindig jelen vannak, az bizony megnehezítheti azt, hogy mondjuk a gyermek nyugodtan tudjon ülni. Tehát egy ficergő gyermeknek nem biztos, hogy figyelmi nehézsége van, az is lehet, hogy valamilyen reflex még nem íródott neki felül, és ez készteti őt például arra sajnos, hogy állandóan izegjen, mozogjon a széken, és hát ez sajnos egy olyan negatív spirált von maga után, hogy ugye aki folyton izeg, mozog, nem tud nyugodtan ülni, az felkelti bizony a tanítónéni figyelmét, nem egy szerencsés kontextus ez sajnos.
Van-e más szegmense ennek, hogy miben kell még a gyereknek megérnie ahhoz, hogy ő az iskolát elkezdhesse?
Igen, itt ugye kettő dolgot említettem ideig, a testi érettség, illetve az idegrendszeri érettség, és akkor lehet folytatni bizony a sort a kognitív érettséggel. Ezt úgy tudnám elmondani legkönnyebben, vagy körülírni legkönnyebben, hogy ezek a megtanulható, begyakorolható dolgok. Például sorbarendezés, mintafelismerés, probléma megoldási készség, logikai gondolkodás, tehát hogy ezek nagyon jól begyakorolható készségek, és nagyon is szükségesek ahhoz, hogy az iskolai feladatokat például értse majd a gyermek, hogy mit miért csinálunk, mit miért kér a tanítónéni, mit ért az alatt, amit ő mond. És az én logikai sorrendem szerint a negyedik, de nem utolsó sorban a negyedik ilyen érettségi feltétel az a szociális érettség, ugyanis nagyon nem mindegy, hogy például az a gyermek, aki éppen iskolába készül, képes-e például idegen helyzetben, idegen felnőttel együttműködni. Képes-e azt a stressz helyzetet elviselni, hogy egy új környezetbe került, új emberekkel, új helyszínre, új feladatokat kap, és ezáltal mondjuk a kudarc tűrése kiállja ennek a próbáját, vagy például, hogy mennyire hajlandó szabályokhoz alkalmazkodni. Tehát az, hogy sokan egy környezetben, vagy egy funkcióval dolgozzanak, az ugye feltételezi azt, hogy minden egyes tagja, a csapat minden egyes tagjának valamennyire megvan ez a szabálykövetési készsége, és ezáltal elfogadja azt mondjuk, amit a tanítónéni mond, képes alkalmazkodni az iskolai szabályokhoz, írott vagy íratlan szociális szabályokhoz is.
Mivel tudja a szülő segíteni egyébként ezt a folyamatot otthon?
Én azt gondolom, hogy a legnagyobb fejlesztő hatása a gyerekekkel való foglalkozásnak van, bármi is legyen az. Mert hogy a szülő az a referencia személy a gyermek életében, aki a legnagyobb hatással bír. Tehát, hogy egy egyszerű társasjátékozás, egy egyszerű beszélgetés egyébként nagyon-nagyon sokat hozzá tud adni a gyerekeknek a különböző készségeinek a fejlődéséhez. Bármi, tehát hogyha a telefonomon intézek egyébként egy ügyet, mondjuk egy utalást, azt is nagyon szépen meg lehet mutatni a gyermeknek, hogy nézd csak, most pont ezt csinálom. Igen, és akkor itt azért van egy másik háttéraspektusa is a dolognak, tehát hogy nem csak azért van az ember kezében a telefon, mert valami butaságot csinál, vagy éppen eltölti valamivel az idejét, hanem ugye gyakorlatilag az életünk része. Viszont, hogyha ezt arra használom, hogy megmutassam a gyereknek, hogy nézd, ezt is lehet vele, ezt is, mennyiféle értelmes módon fel lehet használni ezt a kis eszközt, akkor azzal nem csak azt tanulja meg, hogy ő is arra fog törekedni, hogy értelmes módon használja, hanem egy csomó dolgot közben elmagyarázok. Hogy tudom görketni, hol van alapteteje, mit kell beírnom, hogy másolom át a dolgokat. Vagy például egy esti mesénél is, hogy egy kicsit más példát is hozzak. Tehát egy mesénél is, amikor elmesélem, utána nagyon szépen lehet beszélgetni a tanulságról, mi volt a számára érdekes, és akkor még egy picikét így belekérdezve a mesének a tartalmába, egy komplett szövegértést egyébként le lehet otthon vezényelni, hogy ki volt a főszereplő, mi volt a szándéka, hova ment, kivel találkozott, tehát hogy ezzel is ugye arra ösztönözni a gyermeket, hogy értő figyelemmel hallgassa azt a mesét például.
Milyen esetekben mondják azt a gyerekekre, hogy ő még nem érett meg az iskolára? Tehát ebből az egészből, amit most elsoroltál, abból hány ponton kell hibáznia a gyereknek?
Hát, ezt talán nem kötném pontszámokhoz, viszont vannak nagyon egyértelmű esetek, amikor nagyon nem tudja tartani a gyermek a figyelmét, esetleg magatartási nehézsége van, és egész egyszerűen szociálisan még nem érett, vagy nem alkalmas az iskola kezdésre, vagy az ilyenfajta együttműködésre. A finom motorikának a megkésettsége, az is egy ilyen figyelmeztető pont lehet.
Tehát, ha mondjuk ilyen nagyon túlmozgásos a gyerek, és még tényleg nem tudja magát a feladatokhoz lekötni, akkor az mondjuk egy jelzés, gondolom.
Igen, az abszolút egy jelzés, viszont egy csomó ilyen iskola érettségi feltétel nagyon szépen fejleszthető egyébként. És ezért van az, hogy nem egy-egy ponton múlik a dolog, hanem az összképen egyébként.
Mennyire szoktak a szülők egyetérteni a döntéssel magával, hogyha mondjuk már megkapták az óvónőktől a javaslatot, hogy mondjuk akár ott kéne tartani még egy évre, vagy szeretné a szülő ott tartani, de már inkább azt javasolják, hogy most már mennie kell iskolába?
Hát azt gondolom, hogy az elsődleges döntés én szerintem a szülőé. Mert azért ő látja legjobban a gyermekét, ő ismeri a legjobban a gyermekét, bár tény és való, hogy nem egyszerű úgy dönteni, vagy nem egyszerű egy olyan helyzetből dönteni, hogy mondjuk nincs összehasonlítási alapon más gyerekekkel, vagy mondjuk eltelt, nem tudom, 20-25 év az én iskola kezdésem óta, és már teljesen más dolgok vannak előtérben. Tehát, hogy ilyen szempontból azért nincsenek könnyű helyzetben a szülők, pontosan ezért jön jól egyébként az óvónők, vagy a pedagógiai szakszolgálatnak a segítsége, akár egy fejlesztő kollégának a segítsége, mert az ő véleményük által reálisabban meg tudja ítélni a szülő is a gyermekét. Én egy picit azt látom, hogy sajnos még mindig tartja magát az a régi, hát mondjuk hiedelemnek, hogy hát a 6 éves, akkor már mennie kell iskolába. Én ezt nem tartom egy nagyon szerencsés helyzetnek. Ahogy haladunk előre az idővel, nekem nagyon sokszor az a meglátásom, hogy a gyerekek sajnos egyre éretlenebbek. Nagyon sok szempontból nagyon is látják az életet, a helyzetet, úgy tudják használni a technikai eszközöket, mint senki más, de közben meg nagyon sok olyan szempontból viszonylag éretlenek maradnak, ami igenis az iskolai beváláshoz, az iskolai boldoguláshoz szükséges lenne. És nem gondolom azt szerencsésnek, hogy presztízsből vigyük a gyereket iskolába. Tehát, hogy csak azért, mert 6 éves, akkor már mehet is. Tehát, hogy ez mindenképpen sokkal szerencsésebb. a gyermeket is nagyon sok stressz helyzettől és csalódástól megkíméli az, hogyha körültekintően döntjük el, hogy mehet-e iskolába vagy sem, illetve hát a szülőnek sem mindegy az, hogy az első néhány tanévet idézőjelben végig szenvedik, vagy azért úgy a maga módján tud haladni előre a gyermek, és a maga ritmusában fel tudja venni ezt a tempót, ami az iskolában szükséges.
Ha úgy ítéli meg a szülő, hogy ő szeretné, hogy még maradjon egy évre az óvodában a gyereke, ott nincs meg annak a veszélye, hogy ott visszalassul a fejlődésben? Tehát mondjuk egy vegyes csoportot tekintve, hiszen ott bekerülhetnek kisebbek is az óvodai csoportba.
Igen. Én azt gondolom erről a helyzetről, hogy a kicsik nem feltétlenül, ideális esetben nem feltétlenül fogják őt visszahúzni, mert az a nagy csoportos, aki éppen ráhúz még egy évet, ő már elért egy fejlődési szintet. Tehát attól, hogy kisebbek veszik körül, nyilván ott vannak még a kortársai is, tehát nem azt jelenti, hogy egy csak fiatalabb gyerekekből álló közösségben marad ő, hanem még nyilván marad vele néhány olyan gyermek, aki szintén később kezdi az első iskolai évét. Tehát ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy vissza fog fejlődni, tehát hogy az egy kirívó dolog lenne szerintem. Viszont ami például egy tévhit szokott lenni, hogy azért, mert az a gyermek nem volt az adott évben iskolaérett, és azért még egy évet maradt az óvodában, hát majd így megérik. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen tévút. Hát,
várjuk a csodát.
Igen, tehát, hogy ez a csodavárás, ez karácsony előtt nagyon jó, jól működik, de hogy ebben az esetben azért kevésbé szerencsés. Ugyanis az, hogyha magától külső támogatás vagy segítség nélkül esetleg nem lett iskolaérett az az adott gyermek, akkor igen, ez egy hiába való év lenne, hogyha öbetett kézzel ülnénk további egy évig, tehát akkor ebben az esetben azért érdemes utána járni, hogy mi az a terület, amiből fejlesztésre szorul a gyermek, mi az, amivel őt meg lehet támogatni, mert hogy azért lássuk be, hogy az iskolában azért elég kemény tempót diktálnak a legtöbb esetben, tehát egy kis bemelegítő szakasz után azért heti 2-3 betű, heti 1-2 szám, tehát hogy nincs lazsálás túl sokáig, és azért muszáj a gyermeknek a képességei közel csúcspontjánál lenni ahhoz, hogy ezt a tempót gond nélkül tudja teljesíteni.
És itt azért átkanyarodnék oda is, hogy ugye az óvoda utolsó évesen feltétlenül arra készíti föl a gyereket, hogy a kötelező feladatokat, mert hát nincs kötelező feladat.
Hát igen, én nekem ez nagy szívfájdalmam egyébként, mert hogy nem kellene, hogy ennek az iskolai felkészítésnek akár óvodai forma alatt is, vagy formában is, nem kellene, hogy ilyen nagyon szigorú keretek közé szorítsák. Tehát az én véleményem az, hogy rengeteg olyan jópofa játék van, beszélgetések, ötletek, fejlesztő játékok, tehát hogy tényleg az ember nem is gondolná, hogy egy legeslegapróbb játék micsoda, egy papírból kivágott játék micsoda fejlesztő hatással képes bírni, és én ezt nagyon sajnálom, és nagyon sérelmezem, hogy ez kimaradt így a nagy csoportosoknak az életéből. Egy picit azt látom, hogy egyébként ez talán óvoda vagy óvónő függő is lett, hogy ki az, aki erre hangsúlyt fordít, vagy fektet, és ki az, aki kevésbé.
Azért is hoztam ezt a példát, mert hogy nyilván a gyereknek az a legnehezebb, hogy 45 percen keresztül, ha játékos formában is kicsit, de figyelnie kell egy teljes tanórán keresztül. Tehát, hogy az, hogy az óvodában nincs meg ez a kötöttség, hogy egy kicsit valahogy egyben ott le kell ülni, és egy feladatot meg kell oldani. Ez valahol ott ütközik ki az iskolában szerintem.
Igen, ez így van abszolút, tehát hogy nagyon nagy váltás van sajnos ebből a szempontból az óvoda meg az iskola között, tehát az óvodában csupa kötetlen dolog van, tehát hogy ott kevésbé vannak...
Ha szeretne a gyerek, akkor igen,
igen,
nem szeretne.
Igen, és ugye ezek után azért egy nagy érvágás viszonylag, hogy már pedig most akkor nem megyünk ki egy idő után, tehát nyilván vannak az iskolában is bemelegítő hetek, az első hetek, meg hát a tanítónénik is tudják, hogy hozzájuk óvodás gyerekek érkeztek, de hát azért ez egy kőkemény munka egyébként, mire az ember rászoktatja őket arra, hogy tanóra alatt, ha lehet, akkor nem szaladgálunk ki mosdóba, ha lehet, hát akkor nem veszük elő a 10 órait még, stb. Tehát, hogy ezeket a szabályokat azért egy picit úgy át kell vinni a gyerekeknek a küszöbén, az inger küszöbén, és ezt hát nehezen viselik azért a gyerekek. Sőt, hát hogyha belegondolunk, hogy sajnos még a tesi órán is, ami ugye egyébként magáról végül a mozgásról szólna, tehát még ott is megmondják, hogy ebbe az irányba fuss el kicsikém. Tehát, hogy ott is sajnos szabályok vannak, igen. Így van, tehát, hogy ezt nehezen viselik sokszor a gyerekek, de mondom tehát, hogy én legtöbb esetben azt látom, hogy a tanítónénik pontosan tudják azt, hogy hozzájuk óvodások érkeznek, és azért ehhez tudják adaptálni az ő szerepüket, helyzetüket. És egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami valószínűleg sok szülőnek lesz újdonság, hogy azért az egyáltalán nem elvárható, és nem is kötelessége idézőjelben a gyerekeknek 45 percen keresztül figyelni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy még egy felnőttnek is a nagyon koncentrált figyelmi ideje körülbelül 15-20 perc maximum. Ha nagyon belemerül valamibe, akkor egy picit több. Tehát, hogy most, hogyha ehhez hasonlítjuk össze, vagy ezzel hasonlítjuk össze egy elsős 6-7 éves gyereknek a figyelmi tartósságát, az körülbelül egyébként ilyen 8-10 percre tehető. És ehhez azért abszolút alkalmazkodik a tanítónéni is legtöbbször, pontosan ezért változatosan építi fel az óra menetrendjét, esetleg betesz egy picike mozgást is, amit ott a széket becsúsztatva a szék mögött esetleg meg lehet tenni, változatos feladatokat hoz, változatos tevékenységek köti le a gyerekeket, tehát hogy ez tényleg egy tévhit, hogy 45 percig non-stop figyelnie kellene a gyereknek, tehát hogy ne kezdjünk el aggódni, hogyha otthon nem tudom 10 perc után feláll a mesekönyv mellől.
Mit kockáztatunk azzal, hogyha idő előtt kerül a gyerek az iskolába?
Azt gondolom, hogy azzal, hogy idő előtt viszünk egy gyereket iskolába, olyan feladatok elé állítjuk őt, amelyekre még önmagától nem érett meg. És ez sajnos azt hozza magával, hogy sorozatos kudarcélmény várható, és azért ez ebben a helyzetben nyilván nem érezné jól magát senki sem, és azért a gyerekek úgy leveszik, vagy átlátják azt, hogy ők milyen helyet foglalnak el, milyen rangsorbeli pozíciót foglalnak el mondjuk az intelligencia területén, és azért, ha esetleg az adott gyerek egyébként nagyon valószínű, hogy egy pici fejlesztés hatására többre lenne képes, viszont folyamatosan úgy éli meg magát, hogy ő ezt sem tudja, azt sem tudja, már megint őt szidják össze, mert nem képes a helyén ülni, tehát hogy ez egy negatív spirál gyakorlatilag, és hát most felnőttként is azt mondom, hogy ennek nem örülne az ember, hogy nem esne jól, hogyha folyamatosan kudarcba ütközök minden egyes helyzetben, azt élem meg, hogy én nem vagyok ehhez elég, vagy nem tudom elég jól, tehát hogy ez azért elég önbizalom romboló is, plusz a szülőre ez olyan szinte teljesíthetetlen feladatot ró, hogy ebből nagyon nehéz kikerülni.
Hát ez nem könnyű, tehát nem, szülőként.
Nem,
egy pár jó tanácsot, ha adnál egy kis gondolatot a szülőknek, hogy ez egyébként valószínűleg aki látja minden nap nyilván a saját gyerekét, látja ő azt, hogy érette a gyerek az iskolára, vagy nem, de ez nyilván szerintem hatványozottan nehéz egy szülőnek.
Én azt tanácsolom jó szívvel a szülőknek, hogy legyenek reális figyelemmel a gyermekeik felé. Ha kell, akkor kérdezzenek meg szakembert. Például a saját gyerekeim kapcsán a két óvónéninek ellentétes véleménye volt, tehát hogy ilyen is előfordul bizony. Én szerintem egy ilyen reális figyelemmel érdemes a gyerek felé lenni, ha kell, akkor keressenek fel szakembert, még abban az esetben is, hogyha bizonytalanok, mondjuk fejlesztő szakembert, mert hogy az én meglátásom tényleg az, hogy a fejlesztés csak javít a helyzeten. Tehát, hogy még hogyha mondjuk a pedagógiai szakszolgálatnál átsiklottak egy aprócska dolgon, és azt mondták, hogy ó, hát ez így rendben lesz az iskola kezdésre, de mondjuk egy aggódós szülő azt mondja, hogy ő inkább szeretne ennek utána járni, és menjenek biztosra, azzal egészen biztos, hogy csak nyerni fognak a szülő is, és a gyermek is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Rózsa Babic Nóra idegrendszeri fejlesztővel, gyermek- és ifjúsági preventorral beszélgettünk az iskolai érettségről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk előző heti adásunkat, melyben Koncsos Emese fiatal színésznővel beszélgetünk eddigi színházi szerepeiről, valamint az Eger csillagadíjról, amelyet a közelmúltban vehetett át. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Nagyon fiatalon megfogalmazódott bennem, hogy én színésznő szeretnék lenni, mert annyira elvarázsolt az egész világ, és hogy olyan jó színészekkel dolgoztam együtt, és mindig nagyon segítőkészek voltak, és annyira inspiráltak, hogy teljesen beleszerettem a világba. Úgyhogy szerintem már ilyen 10 éves koromban én elhatároztam, hogy én színésznő leszek. És amikor elérkezett, hát az érettségi előtt már ugye el kellett kezdenem gondolkodni, hogy akkor hova megyek tovább, és én kint éltem egy évet Írországban, a gimnázium alatt, ha jól emlékszem, 10-ben, így egy tanévet kint töltöttem, és az azért volt jó, mert úgymond bebizonyosodott, vagy hát magabiztosabban álltam hozzá ahhoz a gondolathoz, hogy én külföldön szeretném magamat így kipróbálni. És ugye azért volt jó ez az egy év, mert az angolom az nagyon sokat fejlődött, és már ott is eléggé önállóan kellett ugye élnem, mert hát anyukámmal meg bátyámmal költöztünk ki, de anyukám nagyon sokat dolgozott kint, és akkor bátyámmal kellett úgymond egy csomószor magunkra főztünk, és akkor ott így az már egy olyan kitekintés volt úgymond, hogy akkor milyen lehet egy tök idegen országba másik nyelven egyedül élni. És ez adott egy olyan fajta magabiztosságot, hogy akkor én ezt meg tudnám csinálni máshol is. Úgyhogy így döntöttem el, hogy akkor én szeretnék egy külföldi egyetemen tovább tanulni színművészetét, és akkor elkezdtem nézegetni, hogy milyen angol nyelvű képzések vannak, és így találtam meg az Institute of the Arts Barcelona nevű egyetemet, ami ugye Spanyolországban van, és nem Barcelonában, hanem egy Sitges nevű ilyen kisebb városkában, de Barcelona tartományon belül van, úgyhogy végülis közel voltunk Barcelonához, meg sokat jártunk oda is, és ott találtam ezt az egyetemet, ami azért volt nagyon csábító, mert ez egy nemzetközi egyetem, tehát nem volt baj az, hogy nem az anyanyelved az angol, és direkt azt mondták, hogy majd itt segítünk, hogy ez így erősebb legyen, és hogyha inkább külföldön szeretnéd elképzelni a karrieredet, akkor ez egy nagyon jó lépcsőfok.
Tehát minden támogatást megkaptál akkor ott.
Igen.
Erre majd még visszatérünk, de még ugorjunk az időben vissza. Riporton kívül mi beszélgettünk, hogy mi tulajdonképpen hát közvetetten, de ismerjük egymást, mert hogy édesanyád engem kísért már zongorán is, és ismerjük a szakmai körökből egymást. Tehát megvolt a zenei vonal, és megvolt azért a művészeti vonal nagyon erősen gyerekkorodtól. Felkészítettek, erősítették ezt benned, nyilván támogató környezet vett körbe, vagy tényleg ez egy saját döntés volt, vagy ők is befolyásolták otthon szülői minták is azt, hogy te a művészi pályára lépj.
Mindenképpen befolyásolták. Mind a ketten, tehát apukám is és anyukám is az egyetemi éveik alatt, ők is elkezdtek színházazni, mármint így kórusban énekeltek, így operettekben, illetve aztán így a zenekarba is bekerültek, vagy mint korrepetítor, zenei vezető, úgyhogy már nekik is megvolt ez a színházi vonal. És hát végig mindig is támogatták otthon. Tehát emlékszem, volt egy ilyen kis webkameránk, amit mi imádtunk gyerekként bátyámmal, és ott mindig el kellett, vagy mindig mi, és mi szerettük volna, hogy el kellett mondani az legújabb verset, vagy a legújabb dalt, amit tanultunk az óvodában. És mi tényleg rendszeresen énekeltünk együtt, és zenéltünk. 7 éves koromban elkezdtem zongorázni is, tehát hogy így ez a zenei vonal, ez teljes mértékben itt tényleg nagyon-nagyon támogatták, és mindig jelen volt. És aztán ez, amikor így elkezdtem szerepelni, mindenféle kis műsorban, ezt is mindig nagyon támogatták, és hát látták rajtam, hogy én ezt élvezem, és hogy amúgy ügyes is vagyok. Úgyhogy teljes mértékben támogattak mindig is, mindig is.
Viccuska szerepe hogyan jött? Te találtad meg, vagy inkább téged talált meg a szerep?
Engem talált meg, aki a musicalnek így a zenei vezetője volt, ő anyukámnak kollégája, és ő szólt anyukámnak, hogy hát keresnének kis viccuskát, hogy menjünk már el a meghallgatásra. És elmentünk, ott énekelni kellett egy népdalt, és így kerültem be, és például a bátyám volt Kis Gergő. Ő csak jött velünk, mert hogy elkísért, és akkor ott mondták, hogy de hallgassuk már meg őt is, és ő is énekelt egy népdalt, és aztán mondták, hogy jó, akkor ez így mehet.
Hát ez nagyon jó. Akkor az iskolatársaid, barátaid büszkeséggel tekintettek rád? Egyébként hogyan alakult így a gyerekkorodban ez?
Nem volt egyszerű összeegyeztetni így az iskolát és a színházat. De én nem bántam. Tehát én tényleg minden pillanatát imádtam. És hát fárasztó volt ugye gyerekként, hogy este előadás, és másnap reggel 8-kor pedig, nem tudom, egy történelem témazáró. De ennek ellenére én mindig kitűnő tanuló voltam. És ezt az osztálytársaim, nekem sajnos nem volt olyan jó osztályom általános iskolában, és nem nagyon szerették, mert, de amúgy meg tudom érteni nyilván, mert nem tetszett nekik az, hogy sokat hiányzom, és ennek ellenére mégis én vagyok az egyik legjobb tanuló az osztályban. És emlékszem, voltak ilyen osztályfőnöki órák, ahol erről kellett így beszélgetnünk, hogy most miért zavarja őket az, hogy én színházazok. És ezt sose felejtem el, hogy valamelyik ők azt mondta, hogy szerintük ez nem igazságos, hogy én egész nap játszok, ők meg itt tanulnak az iskolában.
Átlag ember az talán itt tekint erre a színházra, meg erre a művészi munkára, hogy hát ez egy játék. Igen. De hát ebben mi tudjuk, hogy azért sokkal több minden van, és kemény munka.
Igen, tehát hogy amúgy ez így nyilván, hát így nem nagyon értik az emberek, hogy ez egy munka, tehát az, hogy felmegyünk a színpadra, és énekelünk egy dalt, vagy eljátszunk egy szerepet, nyilván benne van, hogy játszunk játék, de rendkívül, tehát hogy jelen kell lenni, és fárasztó dologról van szó, és rengeteg energiát, és saját magunkat kell belerakni az egészbe. Úgyhogy ez nem csak egy kis játék.
Mik a tervek? Hiszen mondtad, hogy elsődlegesen akkor most itt Magyarországon próbálkoznál. Igen. Jönnek most lehetőségek, megkeresések, és hol tudod magad elképzelni egyébként? Tehát mondjuk egy színház keretein belül, vagy akár filmszínészként?
Hát mostanában így meghallgatásokra jártam. Van, hogy így a színházakba hirdetnek egy meghallgatást, leírják, hogy mit tudom én, 18-tól 35 éves korig keresünk, ezt meg ezt kell vinni. És akkor most azokra járok, még így visszajelzéseket várok egy-két helyről. Úgyhogy most jelenleg így állok, illetve Pesten egy-két ügynökséghez is így bejelentkeztem, akik szoktak küldeni, hogy ilyen reklámfilmhez keresnek most embert, és akkor, hogy küld vissza anyagot, és hogy sikerül-e vagy nem. Én mindenképpen színházban képzelem el magamat elsősorban, mert van valami annyira varázslatos abban, hogy egy élő közönség előtt ugye játszol, hogy filmet is nyilván, tehát nem zárkózok el semmitől, tehát így a karrierem elején mindenképpen nyitott szeretnék maradni bármire. De egyszerűen az, hogy tényleg ott van a közönség előtted, és hogy rögtön kapod a visszajelzéseket arról, hogy jól csinálod-e, vagy hogy tetszik-e nekik, amit látnak. A filmet, mit tudom én, felveszed, és utána majd, hogy egy év múlva látja a közönség, és akkor te már nem is emlékszel rá, vagy nem is, tehát, hogy már akkor nincs jelen annyira az a karakter, mint amikor a színpadon, mert ott vagy abban a pillanatban, és így a nézők azt érzik, és tényleg annyira annyira jó, ahogy így az energiákat adják feléd, és hogy te is adod feléjük, és ez egy olyan szép, nem tudom, így ez is az, ami nagyon-nagyon vonzott így a színészkedésben.
Keresd az aranyhalban, hol a szálka? Súgod, hogy talán túl széles ez a Broadway. A szívem is túl nagy, bárki belefér. A szívem elég régi sztár, na de a zeném sem régi tár. Riadán az én csak
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Koncsos Emese fiatal színésznővel beszélgetünk eddigi színházi szerepeiről, valamint az Eger csillagadíról, amelyet a közelmúltban vehetett át.
hogyan tudnád megfogalmazni azt az érzést, ahogyan most a színészkedésre, a művészlétre gondolsz?
Mindenképpen benne van ez, hogy a közönséggel milyen a kapcsolat. Ugye én nagyon sok mesedarabban játszottam, és azokat így vittük iskolákba, óvodákba, környékbeli falukba. És már ott nagyon érdekes volt, hogy egy gyerekközönségnek mennyivel másabb játszani, mint egy felnőtt közönségnek. És az, hogy te el tudsz mesélni egy történetet egy karakter szemszögéből, ez egy olyan varázslatos dolog, és emlékszem, hogy amikor én láttam, sose felejtem el, az első színdarab, amire így rendesen emlékszem, az a Padlás volt, még nagyon kicsi voltam, és az elején nagyon féltem a szellemektől, mint a legelején a nyitányban, amikor ezek a fura hangok voltak, és utána annyira elvarázsolt az egész, és annyira inspirált, és lényegében én is ezt szeretném, hogy egy olyan történetet tudjak elmesélni a játékomon keresztül, ami megérinti a nézőket, hogy úgy mennek el az estéről, hogy valamivel többek lettek.
Van-e olyan, amit ki tudnál emelni, ami valamilyen szempontból különlegesebb volt számodra?
A szerep, ami rögtön eszembe jut, az Annie című musicalből. 2015-ben volt azt hiszem a bemutató, tehát akkor 12 éves voltam, és az nagyon-nagyon meghatározó szerep volt számomra, mert az volt az első ilyen nagyobb szerep egy egész estés musicalben, amit játszottam, mert előtte már voltam ugye egész estés musicalekben, de...
Ezt itt a Gárdonyi Színházban játszottad, igaz, Egerben?
A Pince Színházban Pince volt. Színház. Ez Alteger Színház, igen, nyári színházban. Voltak már előtte egész estés musicalek, amikben szerepeltem, de ott azért nem kellett egész végig jelen lenni, és az Annie az egy hát ilyen szempontból ugye fárasztó folyamat volt, mert rengeteg próbám volt, ének, tánc, próza próbánk, tehát hogy egy nagyon nagy kihívás volt, de minden pillanatát élveztem, és egy nagyon-nagyon meghatározó darab volt számomra, és ott kezdtem el úgy igazán érezni, hogy milyen az, amikor egy karakterré változunk, mert Annie az egy ilyen olyan karakter volt, mint amilyen én szoktam lenni otthon. Aki ilyen kis visszabeszél, meg így viccelődik, meg amúgy nagyon cuki, nagyon aranyos, de közben tele van szeretettel. És ezt így érdekes volt a színpadra vinni, és emlékszem, hogy ott volt először, amikor ténylegesen én is meghatódtam a színpadon, mikor énekeltem egy dalt, és közben annyira megérintett így az egész története ennek a musicalnek, hogy én is meghatódtam. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kiemelkedő szerep volt.
Nemrégiben, méghozzá egy hónappal ezelőtt körülbelül, Eger csillagadíjjal is kitüntettek. Milyen jó, hogy Egri csillagok musicalben játszották, most pedig Eger csillaga lettél fiatalok kategóriában, amihez innen is szeretettel gratulálok.
Köszönöm
neked. Hogyan jutottál el egyáltalán a jelölésig? Tudtál erről? Mennyire lepődtél meg, és hogyan fogadtad ezt?
Felhívtak az Egri Lokál Patrióta Egyletből. Hiba Éva hívott fel, hogy szeretnének jelölni erre a díjra, és hogy elfogadnám-e ezt a jelölést. És nekem előtte eszembe se jutott, hogy engem így valaha jelölnének ilyen díjra. Úgyhogy nagyon-nagyon meglepődtem, és természetesen rögtön mondtam, hogy igen, nyugodtan jelöljenek. És utána, nem tudom, napokig nem tudtam elhinni, tehát otthon mindig mondtam, hogy úristen, most tényleg jelölnek erre a díjra. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés volt tényleg ez a jelölés, és utána nagyon izgalmas volt, mikor elkezdődött a szavazás, ha jól emlékszem, 2 hétig lehetett szavazni, és nagyon izgatott voltam, és tényleg annyira jó volt ez az egész, és az, hogy aztán meg is nyertem ezt a díjat a kategóriában, az egy leírhatatlan érzés volt. A díjátadón ott volt anyukám és apukám, és ott ültünk egymás mellett, és én már nagyon-nagyon izgultam. És mikor kimondták a nevemet, és akkor, hogy mondjunk beszédet, akkor én már éreztem, hogy nem szabad rájuk néznem, mert sírni fogok. És hát el is érzékenyültem a beszéd közben, mert hatalmas megtiszteltetés volt tényleg, hogy ugye ennyi év után, hogy ennyi éven keresztül én ugye Egerben játszottam, és most, hogy így visszajöttem, hogy egy ilyen díjra jelölnek, és hogy aztán tényleg szavaznak rám annyian, hogy ezt meg is nyerjem, ez egy nagyon-nagyon megható és tényleg hatalmas megtiszteltetés.
Még egy utolsó kérdést tennék fel neked, így már a műsor vége felé járva. Hogyan látod a fiatalok, a fiatal művészek, fiatal színészek sorsát, jelenét? Gondolok itt arra, hogy akár a szépségek és akár a nehézségek, a szakma nehézségei, kihívásai, mit gondolsz erről? Mennyire készítettek föl egyébként picit úgymond menedzser szempontból erre a szakmára, erre a hivatásra a tanáraid?
Felkészítettek minket rendesen. Emlékszem, körülbelül a második héten, amikor ott voltunk, az egyik tanárunk mondta, hogy ha te azért akarsz színész lenni, hogy híres legyél, akkor most hagyd abba. Mert a mai világban sajnos már én azt veszem észre, hogy egyre több az, hogy aki színész, az most már inkább celeb. Uh-huh. És hogy inkább a hírnév az, ami számít. És persze attól függetlenül lehet valaki iszonyat tehetséges, és nagyon-nagyon jó színész. Uh-huh. De lennie kell egy névnek. Ismerniük kell téged, így a közönségnek. És ezért fiatalként és újként nehéz hirtelen debütálni. Mert kaphatsz kisebb szerepeket, és így nem azt mondom, tehát, hogy nyilván nagyon jó így fiatalként bekerülni, mert egy új energia vagy, és ezt mindig keresik, a frissességet.
És hát még formálhatóak a fiatalok.
Így van. Viszont ha nem kap fel valaki, akinek már van neve, akkor nehezebb sikeres színészként befutni. Hmm. Ezt most csak így idézőjelben mondom. Én azt gondolom, hogy nem az a lényeg, hogy most megismerjen téged az egész ország, vagy az egész világ, mert a színészetnek nem ez a lényege. De sajnos így a hollywoodi színészekkel kapcsolatban is, hogy annyira hirtelen így ez a celebség lett, ami fontosabb.
Hát mert ugye minket online is úgy megkörnyékez folyamatosan ez, és mindenhonnan ez áramlik felénk, ugye a mai világban, hogy minden egyes felületen ezt látjuk, ezt kapjuk ingerként, hogy ő is ezt csinálja, milyen híres, mekkora sikerei vannak, miben jelenik meg a gálán, milyen díjat vesz át, milyen szerepek várnak rá, szóval, hogy nagyon nehéz tényleg, főleg azt gondolom, ennyire fiatalként, mint ahogy te is vagy 22 évesen, azt eldönteni, hogy mi az, ami számomra fontos, és mi az, amiből én nyerességet kovácsolok, és amiből építkezni tudok, és mi az, amit meg kívül kellene hagynom, mert az csak egy sallang.
Igen, igen. Hát ezért nehéz, mert szerintem, mint fiatal színész, mindenki arra vágyik, hogy egyszer csak berobban, és akkor meg lesz az első nagy szerep, és onnantól kezdve könnyű út, de ez nagyon ritkán történik meg. Hm. Ez nagyon ritkán történik meg, és pont most hallgattam egy interjút egy szinkronszínésszel, aki mondta, hogy aki azt gondolja, hogy egy nagy szerep az összes nagy szerephez vezet, az rosszul gondolja, mert ő is most egy nagyobb szerepet kapott valahol, de azóta meg nem volt semmi olyan nagyobb szerepe. Tehát, hogy ez nagyon ritkán van, hogy hirtelen berobbansz, és akkor csak te, és csak te. Ez inkább megint Hollywoodban van. Tehát ha egyszer ott felkapnak egy színészt, akkor őt alkalmazzák mindenbe, de azért, mert felkapott lett, és azért, mert híres lett. Uh-huh. Nem feltétlen azért, mert tényleg annyira tehetséges. Uh-huh. Tehát ezt nagyon át kell gondolni, hogy miért is csinálod? Azért, hogy híres legyél, vagy azért, hogy ténylegesen adj valamit magadból, és hogy együttműködj más művészekkel, hogy másokat inspirálj és történeteket mesélj el.
Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és én azért azt kívánom neked, hogy minél nagyobb sikereket érj el ebben a hivatásban. Kívánok neked minden jót és kitartást ehhez. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm.
Rólad szól nappal és éjjel, fenn az égen minden csillag rólad mesél. Ha te nem is gondolsz rá, nekem minden percem, nappalom és éjszakám rólad szól, rólad
hangod szól, nappal és éj. Hogyha ébren ér a hajnal, hogy álmom, ha még, minden szóban benne vagy, és minden áldott pillanat, ha távol vagy, rólad szól, rólad szól, álom és ébren légy. De te nem értesz ebből semmit, hogyan is érthetnéd. Egyszer megsúgom neked, milyen boldog lenne velem az életed minden nap, minden év. Égen minden csillag rólad mesél. Ha te nem is gondolsz rám, nekem minden percem, nappalom és éjszakám rólad szól, rólad szól, nappal és éj. Hogyha ébren ír a hajnal, vagy álmom van még, minden szóban benne volt, és minden áldott pillanat, ha távol vagy, rólad szól, rólad szól, álom és ébren légy. Te nem értesz ebből semmit, hogyan is érthetnéd. Egyszer megsúgom neked, milyen boldog lenne velem az életed minden nap.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Koncsos Emese fiatal színésznővel az eddigi színházi szerepeiről, valamint az Eger csillaga díjról beszélgetett a szerkesztő Sztajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.